Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jóváhagyta az országos pártlistás szavazólapok mintáit a Nemzeti Választási Bizottság pénteki ülésén. A Nemzeti Választási Bizottság kétfajta szavazólapot hagyott jóvá, az egyik a magyarországi szavazásra, a másik a levélben szavazásra készül. A szavazólapokon 5 pártlista neve szerepel. A Nemzeti Választási Bizottság feladata a szavazólapok adattartalmának jóváhagyása. Ez az úgynevezett imprimálás azt jelenti, hogy a Nemzeti Választási Bizottság elfogadja a szavazólap képét, azt, hogy helyesen szerepelnek-e rajta a jelölő szervezetek, valamint a listákon lévő jelöltek neve. A jogszabály szerint a szavazólap a pártlisták nevét a Nemzeti Választási Bizottság által március 7-én kisorsolt sorrendben tartalmazza. Magyar Kétfarkú Kutyapárt, Tisztelet és Szabadság Párt, Mi Hazánk Mozgalom, Demokratikus Koalíció, Fidesz Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt. A Nemzeti Választási Bizottság által pénteken elfogadott országos pártlistás szavazólapon egymás mellett szerepelnek a listák. A szavazólap A per 4-es méretű. A Nemzeti Választási Bizottság pénteki ülésén döntött a pártlistát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak közzétételére rendelkezésre álló közszolgálati műsoridő felosztásáról. Jelöltek, jelölő szervezetek népszerűsítését célzó politikai reklám a választási kampányban a televízióban, rádióban jelenik meg. A választási eljárásról szóló törvény szerint az országgyűlési képviselők általános választását megelőző kampányidőszakban a pártlistát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak közzétételére rendelkezésre álló időtartam 470 perc. Ezt az egyes pártlisták között egyenlő arányban kell felosztani. A Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett pártlisták száma 5, vagyis az 5 pártlistát állító jelölő szervezet pártlistánként 94 percben teheti közzé politikai reklámját a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT legnagyobb éves átlagos közönségarányú médiaszolgáltatásában. Sosem volt még példa ilyen elképesztően brutális külső beavatkozásra a magyar választások előtt, jelentette ki a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti Képviselőcsoportjának vezetője a Békés Vármegyei Mezőhegyesen a helyi lakossági fórum előtti sajtótájékoztatón. Deutsch Tamás azt mondta, a 2022-es választások előtt az ellenzékhez érkezett több millió dollárnyi guruló dollár után azt hitték, már nem találkozhatnak újjal, de ez nem így lett. A brüsszeli bürokráciának az Európai Uniós szabályokkal ellentétesen ugyanis politikai véleménye van arról, hogy mi lenne a helyes döntés Magyarországon. Ehhez csatlakozott Kijev és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. Ukrajna elsőrendű politikai célkitűzése a magyar nemzeti kormány megbuktatása azért, hogy Magyarország lépjen be a háborúba, finanszírozza azt, és a magyar családok helyett Kijev kapjon több pénzt, fejtette ki. A Fidesz-KDNP kormány, amely szavai szerint Európa legnagyobb és legerősebb politikai közössége, azonban a választás után is békepárti marad, húzta alá. Mégiscsak durva adóemelésekre készülhet a Tisza párt, közölte a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán. Kocsis Máté azt írta, birtokába került egy bírósági dokumentum, amely bizonyítja, Magyar Péter hazudott, amikor nemrég azt mondta, hogy jogerősen pert nyert az Index.hu ellen a Tisza adóemelési programja kapcsán. A történetben fény derül a fővárosi törvényszék egyik bírájának Stikliére is, tette hozzá. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült lesz az ég, napközben inkább csak a Dunántúlon képződnek gomolyok. a Nyugat-Dunántúlon lehet belőlük több, ott délután nem kizárt egy-egy zápor kialakulása sem. A déli délkeleti szelet a Délalföldön és az Észak-Dunántúlon erős, Sopron térségében viharos lökések kísérik. A hőmérséklet napközben 15 és 20 fok között valószínű. Késő este 4-12 fokra számíthatunk. Híreket hallottak.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyaméhben végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kíváncsi vagy, milyen az élet szemináriumban?
Tényleg csak imádság és tanulás?
Ki az, hogy kik a kispapok?
Milyenek a hétköznapjaik?
Mit csinálnak szabad idejükben?
És hogy hogyan készülnek arra, hogy papok legyenek?
Gyere a szeminárium nyílt hétvégére,
és tudj velünk egy hétvégét.
Imádság.
Közösség.
Beszélgetések.
Kérdések őszintén.
Válasz a tabuk nélkül.
Lehet, hogy benned is ott van a kérdés.
Lehet, hogy benned is ott van a hívás.
Március 27-én várunk téged is.
Ne csak hallj róla.
Ne csak gondolkodj rajta.
Jöjj és lásd.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai adásunkban ellátogatunk a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye önkormányzatának ünnepi közgyűlésére. Ünnepi közgyűléssel emlékezett meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye önkormányzata. Az ünnepi közgyűlést Bánné Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke nyitotta meg, aki köszöntőjében hangsúlyozta, március 15-e minden évben különleges ünnep, hiszen nem csak történelmi eseményre emlékezünk, hanem a magyar nemzet egyik legfényesebb pillanatára is. Arra a napra, amikor egy nemzet felismerte saját erejét, és közösen állt ki a szabadságért. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Államtitkár úr, helyettes Államtitkár asszony, Fő István úr, Kedves emlékező vendégeink! Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket Borsodabolyi Zemplén vármegye önkormányzata nevében az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából rendezett ünnepi közgyűlésünkön. Minden évben különleges pillanat ez számunkra. Nem csupán azért, mert egy történelmi eseményre emlékezünk, hanem azért is, mert ilyenkor a magyar történelem egyik legfényesebb pillanatára tekintünk vissza. Egy olyan pillanatra, amikor egy nemzet felismerte saját erejét. Néhány nappal ezelőtt beköszöntött a tavasz. Megérkezett a napfény, enyhült a levegő, és a természet lassan, de biztosan új életre kel. A hosszú tél után a föld ismét lélegezni kezd, a fák rügyeznek, a madarak visszatérnek. Aki figyelmesen nézi a természetet, az ilyenkor valami különlegeset érez, mintha a világ egy pillanatra megállna, majd újra lendületet vesz. Ez minden évben ugyanaz a csoda. A tél hosszú lehet, hideg is lehet, néha úgy érezzük, mintha örökké tartana, de a tavasz végül mindig megérkezik. Ez a természet rendje. És gyakran ez a történelem rendje is. 1848 tavasza nem csupán egy évszak kezdete volt, egy nemzet ébredése volt. A pesti utcákon, azon a márciusi napon nem hadseregek vonultak fel, hanem fiatal emberek. Költők, joghallgatók, értelmiségiek. Egy maroknyi ifjú, akik hittek abban, hogy a történelem nem valami távoli és megváltoztathatatlan erő, hanem az emberek bátorságából és döntéseiből születik. Nem volt mögöttük hadsereg, nem volt mögöttük birodalom. Csak hitük volt, és egymásba vetett bizalmuk. A márciusi ifjak nem kérdezték, hogy lehetséges-e. Azt kérdezték, igaz-e. És amikor úgy látták, hogy igaz, akkor cselekedtek. A forradalom pillanata mindig különös. Egy közösség hirtelen ráébred arra, hogy ereje van. Arra, hogy nem csak elszenvedi a történelmet, hanem alakíthatja is. Az ilyen pillanatok ritkák a történelemben, de amikor megszületnek, akkor egy nemzet jövője fordul irányt. 1848. márciusában ez történt, de a történelem nem állt meg a forradalom napján. A lelkesedést hamarosan próbatétel követi. A szavakat tettek váltják, a reményt pedig gyakran áldozat. 1848-ban a szabadság eszméjét végül fegyverrel kellett megvédeni, és ezért a szabadságért magyarok tízezrei fizettek a legdrágább árral, az életükkel. Ők voltak azok, akik a csatatéren álltak helyt, akik tudták, hogy amit tesznek, annak súlya van, és akik mégis vállalták. Ezért, amikor ma kokárdát tűzünk a mellünkre, nem csupán egy történelmi pillanatra emlékezünk, egy nemes áldozatra is emlékezünk. A magyar történelem talán legfontosabb tanítása pedig az, hogy a magyar vér mindig túl drága volt. Túl drága volt Segesvárnál, túl drága volt a Domkanyarnál, túl drága volt 48-ban és 56-ban. És túl drága ma is ahhoz, hogy könnyelműen bánjunk vele. A magyar szabadság történelme nem könyvek lapjain íródott, hanem emberek sorsában. Mi magyarok ezért értjük talán jobban a béke értékét, mint sokan mások Európában. Mert mi már túl sokszor fizettünk a háborúért. A történelem megtanított bennünket arra, hogy a háború nem jelszavakból áll, nem hangos szónoklatokból, nem politikai színházból, hiszen mindezek hitvány külsőségek. A háború emberi sorsokból áll. Fiatal életekből, amelyek félbe szakadnak. Családokból, amelyek soha többé nem lesznek ugyanazok. Ezért mondjuk ma is a magyar szabadságot megvédjük, de a magyar jövőt nem sodorjuk veszélybe. Fegyvert a hazáért, igen, de idegen ambíciókért soha. Azok pedig, akik idegen érdekeket szolgálnak, semmire sem értékelik a súlyos áron megtartott magyar szabadságot, ezzel együtt pedig a magyar jövőt sem. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ma, ha ma körülnézünk Magyarországon, láthatjuk, hogy az ország él. Dolgozik, építkezik, halad előre. Az elmúlt években sok munka, sok kitartás és sok közös erőfeszítés kellett ahhoz, hogy ma stabil talajon állhassunk. Városok újultak meg, közösségek erősödtek, családok tervezhetik a jövőjüket. Az ország ereje nem csak számokban mérhető. Ott van a településeink megújuló tereiben, az iskolákban tanuló gyermekekben, a dolgozó emberek mindennapi munkájában. Ott van abban a csendes biztonságban is, amelyet sokszor észre sem veszünk, egészen addig, amíg veszélybe nem kerül. Egy ország jövője azonban soha nincs végleg készen. A történelemben a rombolás mindig gyorsabb, mint az építés. Amit felépíteni hosszú évek munkája, azt elveszíteni néha elég, néha néhány rossz döntés alapján. Ezért minden nemzedéknek újra és újra fel kell tennie a kérdést, mit kezd azzal az örökséggel, amelyet kapott? Megőrzi? Tovább építi? Vagy kockára teszi? 1848 hősei pontosan tudták, hogy a szabadság nem egyetlen pillanat. A szabadság folytonos felelősség. Kérem, tekintsenek ide a bal oldalamra, a haza bölcsére, Deák Ferencre. Úgy fogalmazott. Amit erővel nem lehet, azt türelemmel kell elérni. Ez a mondat ma is útmutatás. A magyar történelem nagy pillanatai mindig akkor születtek meg, amikor bátorság és józanság együtt vezette a nemzetet. Amikor volt erőnk megvédeni azt, ami a miénk, és volt bölcsességünk megőrizni azt, amit közösen felépítettünk. Mert néha a legnagyobb felelősség nem az, hogy új irányba indulunk el, hanem az, hogy felismerjük, jó úton járunk. És van bátorságunk ezen az úton végig menni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Amikor néhány nappal ezelőtt megérkezett a tavasz, talán sokan észre sem vették az első melegebb napsugarakat. A változás gyakran csendben történik, de attól még valóságos. Ahogyan egy ország megerősödése sem egyik napról a másikra történik. Az is évek munkájából, közös döntésekből és kitartó építkezésből születik. 1848 márciusában egy nemzet kimondta, szabad akar lenni. Mi pedig ma azt mondhatjuk, szabadok akarunk maradni. Meg akarjuk őrizni a békét, meg akarjuk őrizni az ország erejét, és meg akarjuk őrizni mindazt, amit közösen felépítettünk. Ez a mi feladatunk, hogy a magyar szabadság ne csak emlék legyen, hanem jövő is. Hogy a következő nemzedékek is egy erős, békés és büszke országban élhessenek. Itt Borsodban, Abaújban, Zemplénben és Gömörországban is. Isten éltesse a tavaszra ébredő magyar hazát, Isten áldja a magyar szabadság emlékét, és Isten óvja Magyarországot. Ezekkel a gondolatokkal nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából szervezett ünnepülésünket megnyitom. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Thank you.
A miskolci eseményen dr. Dukai Miklós önkormányzati államtitkár is köszöntötte az egybegyűlteket, aki megemlékezett a szabadságharc borsodi hűseiről.
Márciusnak idusán most ünnepelni akarok. Magyarországén örökké hű gyermeked maradok. Tisztelt elnökasszony, tisztelt helyettes államtitkárasszony, főispán úr, tisztelt képviselőasszonyok és urak, tisztelt emlékező közösség. Juhász Magda soraival nagy tisztelettel köszöntöm Önöket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének emléknapi alkalmából rendezett ünnepi közgyűlésen Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Köszöntöm külön is Önöket dr. Navracsis Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter úr nevében. Köszönöm elnökasszonynak a megtisztelő felkérést, hogy a polgári forradalom 178. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi közgyűlésen itt lehetek Önökkel. 1848. március 15-e történelmünk egyik legkiemelkedőbb jelentőségű napja. A nemzet szabadságvágyának kifejezője egy hosszú fejlődési folyamat tetőpontja. A 150 éves török uralom hatására Magyarország meggyengült, de megvolt benne a talpraállás lehetősége és akarata. Az ország megindult a fejlődés útján. Ehhez hozzájárult a reformkor, amely kinevelte azokat a művelt fiatalokat, akik a gazdasági, kulturális és szellemi fejlődés vezetőivé és később áldozatkész közkatonáivá váltak. A márciusi ifjak tudták, hogy elérkezett az idő a modernkori Magyarország megteremtésére. Pilvaszkör, melynek tagja volt többek között Petőfi Sándor, Jókai Mór és Vasvári Pál is, a forradalom előestéjén határozta el véglegesen, hogy a bécsi forradalom nyomán cselekedni kell. Március 15-én délelőtt mozgósították az egyetemi ifjúságot, megalkották és felolvasták a 12 pontot, amelyet később a nemzeti dallal együtt kinyomtattak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az imént említett eseményekről mindenki hallott a történelmi tanulmányai során. Azonban arról kevesebbet beszélünk, hogy mi történt Miskolcon és környékén ezekben az időkben. A szabadságharcban kulcs szerep jutott városunknak, hiszen Felső Magyarország székvárosa és a hazai fegyvergyártás hátországa volt. A forradalom kitörése után ide tette át székhelyét, és innen irányította a Felső Tiszai hadtestet a régió szülötte, Szemere Bertalan kormánybiztos, későbbi miniszterelnök. Az 1849 elején egy időben tartózkodtak Miskolcon olyan jeles elődeink, mint Görgei Artúr, Aulich Lajos, Klapka György, valamint Dembinski Henrik, akik honvéd tábornokként védték a hazát. A várost többször érte megszállás, de az itt élők mindvégig kitartottak. A világosi fegyverletétel híre augusztus 17-én jutott el ide. Ezzel Miskolc is, mint minden más magyar település lakossága, fájdalommal vette tudomásul a szabadságharc bukását. Hogy milyen szerepe volt a városnak a szabadságharcban? Nehéz megítélni, de fontos döntések születtek itt, és vitathatatlan, hogy az 1848-49-es események számos alakja ide kötődött. Fontos, és érdemes ezt hangsúlyozni, mivel a történelmi könyvek gyakran csak a fővárosra és a nagyobb csatákra emlékeznek. Miskolc a szabadságharc hátországának egyik legfontosabb bázisa volt. Tisztelt ünneplők! Miskolc neve és gazdag múltja kötelez bennünket, hogy felidézzük azokat, akik a magyar szellemi élet maradandó alakjai voltak. Közéjük tartozik Lévai József is, akinek életútja összefonódott Miskolccal és Borsod vármegyével. Lévai József Miskolcon volt diák, majd 1847-ben tért vissza joggyakornoknak. Szemere Bertalan írnokaként részt vett az 1848-as pozsonyi országgyűlés munkájában, utána a forradalom és szabadságharc viharos időszakában mindvégig hűséges társa maradt. A szabadságharc bukása után jelentek meg első versei, amelyekkel hivatalosan belépett a magyar irodalom világába. 1852-ben a Református Gimnázium magyar-latin szakos tanára lett, majd Borsod vármegye főjegyzőjeként, később alispánjaként szolgálta a közösséget. Élete végéig hű maradt szülőföldjéhez. Nem véletlen, hogy az 1993-ban alapított Lévai József Református Gimnázium méltón viseli a nevét. Ez az intézmény nem csak nevében, hanem szellemiségében is továbbviszi azt az értékrendet, amelyet ő képviselt. A Vármegye közgyűlése e gondolat jegyében alapította a róla elnevezett díjat. A Lévai József díj azoknak a személyeknek adományozható, akik munkásságukkal szorosan kötődnek a Vármegyéhez, és magas színvonalú tevékenységükkel szolgálták a közösséget a közigazgatásban vagy a közéletben. Ez a díj több, mint elismerés. Megerősítése annak, hogy Lévai József példája és öröksége ma is itt él, és szellemi értelemben irányt mutat mindannyiunknak. Szívből gratulálok azoknak, akik a jeles kitüntetésben részesültek, vagy ezután részesülnek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A magyarság a forradalom és a szabadságharc küzdelmében a szabadság és a nemzeti szuverenitás oldalán állt, és olyan hősiességről tett tanúbizonyságot, amivel kivívta Európa megbecsülését. Március 15-e főszereplői a megújulást akaró fiatalok voltak, ezért ezen a napon a fiatalság erejét, az új nemzedékek vágyát is ünnepeljük. Ugyanakkor büszkének kell lennünk arra az összefogásra és az egymás iránti megbecsülésre, amelyre a márciusi ifjak tanítottak bennünket. Egymás tiszteletét, emberszámba vételét semmilyen szándék vagy politikai nézetkülönbség nem írhatja felül. Ahogy Juhász Gyula fogalmazott, vannak napok, amelyek nem szállnak el, de az idők végéig megmaradnak, mint csillagok ragyognak boldogan, s fényt szórnak minden születő tavasznak. Valamikor szép tüzes napok voltak, most enyhe és derűs fénnyel ragyognak. Ilyen nap volt az, amelynek fordulója, ibolyáit ma a szívünkbe szórja. Eddig az idézet. Tisztelt emlékezők, tisztelt hölgyeim és uraim! Emlékezzünk a hősökre, akik életüket áldozták a szabadságért, az országért, szűkebb és tágabb hazájukért. Bátorságuk, szabadságvágyuk álljon példaként előttünk. Legyen áldás mindazokon, akik dacolva a történelem viharaival a magyar népért fáradoztak a múltban, és teszik ezt ma is hivatásból, hazaszeretetből, a közszolgálatából. Az emlékezés mellett adjunk hálát a mindenhatónak, hogy mi itt Magyarországon békében és biztonságban élhetünk, alkothatunk, dolgozhatunk nap mint nap. Ezt kell megőriznünk, ezen kell fáradoznunk gyermekeink, unokáink, nemzetünk jövője érdekében, hiszen ennek örökségét hagyták ránk a márciusi ifjak. Tisztelet a hősöknek, Isten áldja a magyar!
Az eseményen átadták az önkormányzat rangos elismerését, a Lévai József díjat, amelyet idén Szentirmai László művészpedagógus vehetett át, példaértékű szakmai tevékenysége és közösségépítő munkája elismeréseként. A díjazott méltatását Pásztor Imre, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat sajtószóvivője olvasta fel.
Most Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegy önkormányzat a Lévai József díjának átadása következik. A Lévai József díj azoknak a vármegyében élő és tevékenykedő, vagy a vármegyében született, vagy munkásságukkal idekötődő személyeknek adományozható, akik magas színvonalú tevékenységet fejtettek ki a közösség közigazgatási, közéleti hatósági munkájával és működésével kapcsolatban, illetve a közszolgálat területén kimagasló teljesítményt értek el. A Vármegye önkormányzata a Lévai József díjat adományoz Szentirmai László László művészpedagógus részére. Szent Irmai László eddigi életútját a közösség iránti elkötelezettség és szolgálat, a minőségi szakmai munka iránti következetes igény jellemzi. Tevékenysége szorosan kapcsolódik Borsod-Zemplén vármegyéhez, ahol a Sárospataki Tanítóképző Főiskolán pedagógusként, felsőoktatási vezetőként és művészeti szakemberként hosszú időn át formálta a helyi és az országos szakmai közéletet. Pedagógiai pályáját tanárként kezdte, majd művészetpedagógusként, tanszékvezetőként és DK-helyettesként vállalt meghatározó szerepet a pedagógus képzés fejlesztésében. Oktatói munkájában kiemelt hangsúlyt kapott a hallgatók személyiségfejlődése, a kreativitás kibontakoztatása, valamint a közösségi felelősségvállalásra nevelés. Szakmai tevékenységét a korszerű pedagógiai szemlélet, a nyitottság és az értékközpontúság jellemzi. Nemzetközi tanulmányutakon szerzett tapasztalatait és széleskörű szakmai kapcsolatait következetesen a hazai oktatás és pedagógus képzés javára fordította. Munkájával a művészetpedagógia a nevelés, az oktatás szerves és értékközvetítő részévé vált. Grafikus művészként és bábművészként olyan alkotói és nevelői munkát végzett, amely túlmutat az egyénen és a közösségi élményt, az együttműködés és a kulturális érték átadás szolgálatában áll. A bárművészetet nem csupán művészeti ágnak, hanem nevelési és közösségformáló eszköznek tekinti. Az 1986-ban létrehozott, a maga nemében unikális nemzetközi találkozó, a Sárospataki Zsákonban a Bárbon Fesztivál alapítása óta visszaigazolások ezreivel gyarapítja ezen alkotói és oktatói munkahelyes voltát. A Zsákonban a Bábom nemzetközi bábjátékos találkozót több mint két évtizeden át szervezte és vezette. Az esemény hazai és nemzetközi szinten jelentős szakmai fórummá vált, hozzájárulva a magyar bábművészet pedagógiai és kulturális elismertségéhez. Közösségépítő tevékenysége intézményes formában is megmutatkozott. Alapító tagja és vezető tisztségviselője volt a Magyar Bábjátékos Egyesületnek, ahol hosszú éveken keresztül dolgozott a szakmai együttműködés erősítésén, az utánpótlás nevelés támogatásán, a kulturális értékek megőrzésén. Munkája során mindig a közösség érdekeit helyezte előtérbe. 1988-ban alapító tagja a Sárospataki Értelmiségi Körnek. Szent Irmai Lászlót pedagógiai és művészeti tevékenységéért megkapta a Magyar Érdemrend Lovag Keresztje állami kitüntetést. Ez az elismerés is visszaigazolja, hogy életműve túlmutat egyéni szakmai sikereken és széles társadalmi értéket képvisel. Életútja mindvégig erős kötődést mutat Borsod-Zemplén vármegyéhez. Oktatói, művészeti és közösségi tevékenysége közvetlen módon hozzájárult a helyi közösségek szellemi, kulturális gyarapodásához. Tanítványai, kollégái és szakmai partnerei számára követendő példa. Szent Irmai László közösséget végzett munkája, életműve és példamutató élete alapján méltó a Lévai József díjra. Gratulálunk!
Kedves hallgatóink, elhangzott a Kapcsolat című műsorunk, melyben ellátogattunk a Borsod-Zemplén vármegye önkormányzatának ünnepi közgyűlésére. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa méltatja az olasz katolikus kezdeményezéseket a kiszolgáltatottak szolgálatában. 14. Leó kinevezte Marin de San Martint új pápai fő alamizsnássá, Krajewski bíborost pedig Lotz érsekévé. Nagybölti prédikáció a krisztusi testvériségről. Isten ajándéka, a megtérés helye az egyházban. Első rész. Leó pápa méltatja az olasz katolikus kezdeményezéseket a kiszolgáltatottak szolgálatában. 14. Leó pápa március 13-án pénteken a Vatikánban fogadta a Fondazione Cattolica, a katolikus alapítvány és a Società Cattolica di Assicurazione, katolikus biztosító társaság képviselőit. A pápa beszéde elején háláját fejezte ki a szervezeteknek, állandó elkötelezettségükért, hogy előmozdítják a katolikusoknak az olasz társadalomban való aktív jelenlétét.
La vostra visita inoltre mi offre l'occasione di sottolineare quanto sia importante nel nostro tempo studiare e valorizzare la storia del movimento cattolico in Italia.
Látogatásotok arra is lehetőséget ad, hogy hangsúlyozzam, mennyire fontos korunkban tanulmányozni és értékelni az olaszországi katolikus mozgalom történetét, hogy inspirációt merítsünk belőle, és a jelenbe átültessük azoknak a férfiaknak és nőknek a meglátásait és tapasztalatait, akik életükben egyesítették a hitet az igazságosság iránti elkötelezettséggel, állapította meg 14. Leó. A Szentatya szerint a több száz szövetkezet, vidéki bank és kölcsönös segéd konkrét válasz volt 13. Leó pápának a Rerum Novarum kezdetű enciklikájában megfogalmazott felhívására, hogy gazdasági szinten is szerveződjenek a társadalmi kérdés kezelése érdekében. Leó pápa rámutatott, hogy eme úttörők között vannak a katolikus biztosítótársaság alapítói is, egy papokból és világiakból álló csoport, akik 1896-ban Veronában széles körű társadalmi részvétellel szövetkezetet hoztak létre, amely később az országgal együtt fejlődött, segítve a közösségeket a két világháború traumáinak leküzdésében. Leó pápa beszédében ezután felidézte, hogy 20 évvel ezelőtt egy jelentősen megváltozott kontextusban hozták létre a katolikus alapítványt, ugyanezekből a gyökerekből merítve. A Szentatya emlékeztetett arra az alapvető szerepre, amelyet a nagyobb törékenység és társadalmi peremre szorulás körülményei között élő közösségek, egyének és családok támogatásában játszik. Számos egyesület és társadalmi vállalkozás, alapítvány és vallási intézmény kezdeményezéseinek előmozdításával jelentősen hozzájárultatok a társadalmi kohézióhoz és a legkiszolgáltatottabbak védelméhez, emelte ki 14. Leó.
Vi incoraggio pertanto a proseguire in questo impegno, anche adoperandovi come già fate per promuovere la formazione dei giovani.
A pápa arra biztatta őket, hogy folytassák ezt az elkötelezettséget, valamint támogassák a fiatalok képzését oktatási, kulturális és részvételi kezdeményezéseken keresztül. Kedves barátaim, miközben dicsérem vállalkozásotokat, mondta Leó pápa, arra buzdítalak benneteket, hogy mindig ápoljátok azt a lelkületet, amely élteti azt, és az evangéliumi stílust, hogy összhang legyen a magatok elé kitűzött célok és az azok elérésére szolgáló eszközök között. 14. Leó pápa beszéde végén azért imádkozott, hogy boldog Giuseppe Toniolo tanítása mindig világosítsa meg és inspirálja őket.
14. Leó kinevezte Marin de San Martint új pápai fő alamizsnássá, Krajewski bíborost pedig lótszérsekévé. A lengyel bíboros leköszön a szeretett szolgálat dikasztérium prefektusi tisztéből. Helyét a színódus főtitkársága eddigi altitkára veszi át, akit Leó pápa érseki rangra emelt. A spanyol ágostonrendi Luis Marin de San Martin a pápa új alamizsnása. A 64 éves újonnan kinevezett érseket Ferenc pápa tette meg 2021-ben a színódus főtitkársága altitkárává. Ezt a megbízatását március 12-éig betöltötte, amikor is 14. Leó pápa felkérte, hogy kövesse Konrád Krajewski bíborost pápai fő alamizsnási pozíciójában, amelyet 2013 óta végzett. A lengyel bíborost egyúttal kinevezte szülőhelye Lodz, lengyelül Łódź, új metropolita érsekévé. Marin de San Martin 1961-ben született Madridban. 1982-ben lépett be a Szent Ágoston rendbe, ahol 3 évvel később örök fogadalmat tett. 1988-ban szentelték pappá. A madridi Comillas pápai egyetemen doktorált teológiából. 1996-tól 99-ig szemináriumi tanár, majd újabb 3 évig provinciális tanácsos volt a Madrid közelében található Los Negralesben. 2002 és 2008 között a Santa Maria de la Vid Ágoston rendi monostor perjele, majd teológia tanár volt különböző Ágoston rendi központokban. 2004-től meghívott előadó a Burgoszi Teológiai Fakultáson. További megbízatásai: az Ágoston rend főlevéltárosa, asszisztens generálisa, a Szent Ágoston Lelkiségi Intézet rektora volt. Most megkezdem utamat apostoli alamizsnásként és a szeretett szolgálat dikasztérium prefektusaként. Nagyon szép és igényes szolgálat, írta az új prefektus hosszú bejegyzésében személyes Facebook profiljában. Remélem, hogy folytatom az erőfeszítést és a csodálatos feladatot, amit Konrád Krajewski bíboros végzett az elmúlt években. A szegényeket akarom helyezni a középpontba, és hagyni, hogy megszólítson kiáltásuk, ami Krisztus kiáltása. Keresztényként, lelkipásztorként fel kell mutatnom az isteni szeretet valódi arcát. Tudom, hogy nem vagyok egyedül, írta a spanyol főpásztor. Az egyház fia vagyok, Isten népéhez tartozom. Együtt haladunk. Ezért alázattal és bizalommal kérem barátaimat és mindenkit, aki szeretne segíteni nekem, hogy imádkozzon értem. Szükségem van az ima szilárd erejére. Egyéb iránt tisztában vagyok vele, hogy a szegények szolgálata az evangéliumhoz vezet vissza. Ők evangelizálnak minket. Marin de San Martin ugyanebben a bejegyzésben visszaemlékszik azokra az évekre, amelyeket a színódus altitkáraként töltött. Rendkívül gazdag évek voltak. Kiemelném az egyház vitalitását, mely előzi a pesszimizmus és a beletörődés árnyait. Nagyon sok szenttel találkoztam a szomszédból, aki egyszerűen, bátran és örömmel él, tanúskodik hitéről és hinti az evangéliumot. A spanyol főpásztor külön megemlítette Mario Grech bíborost és valamennyi társát, akivel a színódus főtitkárságán együtt dolgozott. Köszönet a felejthetetlen Ferenc pápának, aki felkért, hogy működjek együtt a megújulás és a reménye pillanatában. Jó akarattal igyekeztem megerősíteni a szeretett közösséget, fejleszteni a differenciált társfelelősséget és előmozdítani az evangelizáló küldetést.
Nagybőti prédikáció a krisztusi testvériségről, amely Isten ajándéka, a megtérés helye az egyházban. A pápai ház szónoka a Szent Ferenc megtéréséről szóló első beszéde után a keresztény élet közösségi jellegét értelmezte. Ferenc megtérése nem magányos tapasztalat, hanem Isten társakat ad neki, akikkel együtt a megtérése folytatódik. elmélyül egymást és Isten népét szolgálják az egyházban, együtt testvéri közösségben. Ferenc megtérése nem maradt magányos tapasztalat, mert Isten hamarosan társakat adott neki. Istennek ez a váratlan és ingyenes adománya teremtett köztük testvériséget, amely a lelkélet egyáltalán nem járulékos jellegű vonása, hanem az a hely, ahol a megtérés megtörténik, megmarad és elmélyül. Kezdte második nagybőti beszédét Roberto Pasolini kapucinus atya március 13-án péntek délelőtt Leó pápa és a római kúria tagjai előtt. Szent Ferenc végrendeletében írja: miután az Úr testvéreket adott, senki sem mutatta meg nekem, mit kell tennem, hanem maga a magasságbeli nyilatkoztatta ki, hogy a Szent Evangélium példája szerint kell élnem. Ferenc nem gondolt arra, hogy szerzetes közösséget alapítson. Miután első társai, Quinta Valle Bernát és Cattani Péter maguktól jelentkeztek nála, együtt kérdezték meg Isten akaratát egy templomban a Szentírás felütésével. A válaszból megértették, hogy az evangélium szerint fognak élni, saját kezükkel dolgoznak, az egyház közösségében élnek, bűnbánatot hirdetnek, és felváltva maradnak egymás közt és az emberek között. Így született meg a ferences közösség, és a testvériség tagjai között voltak nemesek és közemberek, gazdagok és szegények, klerikusok és világiak. Ferenc vigyázott, hogy a testvérek között ne legyenek hatalmi, alá- és fölérendeltségi viszonyok, ezért is mindenki ugyanazt a nevet viselte, fráter minor, kisebb testvér. Az első ferences közösség formája Jézus tanításához igyekezett hű maradni. Egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Ferenc kéri a társait, hogy senki ne uralkodjék a másik fölött, ellenben szolgálják egymás kölcsönösen, legyenek egymás iránt bizalommal. A jeruzsálemi első keresztény közösség lelkülete éltette őket, ahol a híveknek egy volt a szíve és egy a lelke, és mindenük közös volt. A szép példa ellenére egyáltalán nem volt könnyű megélni ezt a testvéri közösséget, ahogy ez kitűnik Ferenc írásaiból, amikor így inti társait: ügyeljenek a testvérek mindnyájan, hogy senkit meg ne rágalmazzanak, kerüljék a viszályokat, ne vitatkozzanak egymás közt, ne haragudjanak egymásra, ne ítélkezzenek mások fölött, és ne károsztassanak senkit. Ferenc meggyőződése szerint a testvérek kizárólag az evangélium normája szerint élhetnek csak. A testvériség az a tér, ahol mindenki visszabonulhat saját szívének mélyére, annak minden nehézségével együtt. A testvéreket Ferenc az Úr ajándékainak tartotta, akik nem csak arra szolgálnak, hogy a közösség fenntartását segítsék, hanem feladatuk, hogy a közösség élete megváltozzon, és segítsék a szív állandó megtérését, ahogy mondja Ferenc: testvéreinket valójában nem azért kapjuk, hogy megerősítsék azt, akik már vagyunk, hanem hogy átalakítsanak minket. Ők lesznek az a konkrét tér, amelyben Isten munkálkodik emberségünkön. A testvér görög szava, az adelfosz, is erre a titokra utal, aki ugyanabból a méhből származik. Egyszerűen a testvér anyaméh társ. Az evangélium szerint ez a közös méh nem azonos az ember mi voltunkkal, hanem Istenben gyökerezik, akit ugyan senki nem lát, de az atyakeblé nyugvó egyszülött fiú kinyilatkoztatta nekünk. A Szentírás nagy realizmussal mondja el nekünk, hogy a másik testvérként való elismerése egyáltalán nem azonnali, ahogy a Káin és Ábel fájdalmas kapcsolatában felismerjük. Azóta az emberiség története újból is újból megtagadja a testvériség kapcsolatát, amire pedig Malakiás próféta is int bennünket. Nem de egy atyánk van mindnyájunknak? Nem de egy Isten teremtett minket? Ennek az eredeti sebnek a lényege a perspektíva, a rátekintés problémájában rejlik. Ábel nyájának első szülöttjét ajánlja fel, míg Káin egyszerűen csak a föld gyümölcsét adja. Ábel látszólag részt vesz az ajándékozásban, felajánlva azt, ami a legértékesebb és legkedvesebb. Káin ezzel szemben egyszerűen csak ad valamit. Nem annyira az áldozat minősége teszi a különbséget, hanem inkább az a tény, hogy a felajánlott dolog valóban az ember életét képviseli. Ezért Isten nem fogadja el Káin ajándékát, nem azért, hogy elítélje, hanem hogy provokálja őt. Ha elfogadná ezt a gesztust, az azt jelenteni, hogy abban a hitben hagyja, hogy valójában nincs semmi jó, amit felajánlhatna. Isten ehelyett úgy tűnik, segíteni akar neki abban, hogy elhiggye, az ő élete is ajándékká válhat. Káin azonban nem így értelmezi Isten gesztusát, nem válaszol Isten szavára, és nem szól Ábelhez sem, míg végül rátámad testvérére, és megöli. Ez nem csak erőszakos cselekedet, hanem egy elviselhetetlenné vált kapcsolat jele is. Tette után bűntudat gyötri. Ekkor avatkozik közbe Isten ismét, meglepő módon nem törli el Káint, hanem megvédi, megjelöli, hogy senki meg ne ölhesse. Még elkövetett gonoszsága után sem hagyja előt az Isten. Káin története nyomán arra is rákra kérdezzük magunkban, ajánlott a szónok, hogy mi bennünk a káini, mert az Ábelire azonnal rátalálunk, aki az ártaton áldozat, a félreértett igaz, aki minden felajánl, és semmit sem kap cserébe. Ám a Szentírás minket is megjelöl és arra kér, hogy keressük meg Káin történetét a mi életünkben. Mindnyájunkban ott elég ugyanis annak a lehetősége, hogy merevvé váljunk, hogy visszahúzódjunk, hogy nehezcelve távolságot tartsunk, amely távolság aztán erőszakká alakulhat át. Ha nem is feltétlenül fizikai erőszakká, de a makacs hallgatás, a bántó szó, a falként épülő közöny valóságos erőszakává. Gyakorta használjuk a testvérszót, beszélünk testvériségről is, többnyire a szájunkkal és kevésbé a szívünkkel, mert nehéz a valódi testvériséget a mindennapi döntéseinkben valóssá tenni. Káin reakciója valami nagyon egyszerűből fakad, a másik jelenlétéből. Ábel ugyanis nem tesz semmit ellene, él, felajánlja Istennek, amije van, aki azt jó szemmel nézi. De ez éppen elég az, hogy megzavarja Káint, mert a másik egy nehezen elfogadható igazságra emlékezteti, hogy nem vagyunk egyedül, és hogy nem mi vagyunk minden. Amikor nem tudok megbékélni ezzel a valósággal, a másik jelenléte elviselhetetlenné válhat. A testvériség ajándéka akkor kezd valósággá válni, amikor abba adjuk az ujjal mutogatást másokra, és kezdjük felismerni, hogy mi magunk is felelősek lehetünk a rosszért. Ez a döntő lépés a megtérés folyamatában különösen igaz ránk, keresztényekre. Szeretnénk úgy mutatkozni a világnak, mint akik már megoldották a testvériség problémáját. Jó emberekként, akik segítenek másokon, mint tanúi annak a szeretetnek, amely mindig működik. De szerencsére a dolgok nem egészen így állnak. Az evangélium egy másfajta, sokkal felszabadító perspektívát nyit. Azok az emberek, akik valóban sikeresek a jó cselekvésében, nem az úgynevezett jók, hanem azok, akiknek volt bátorságuk felismerni a saját árnyékukat, korlátaikat. Nem azok, akik jó képet alkottak magukról, hanem azok, akik felismerték saját erőszakos potenciájukat, lehetőségüket, és átadták azt Istennek, fölfedezve, hogy ő olyan Isten, aki lassú a haragra és nagy az irgalmasságban. Az igazi testvériség nem azokból születik, akik soha senkit nem bántottak, hanem azokból, akik felismerték erre való saját képességüket, és úgy döntenek, hogy nem teszik meg azt újra. Erre tanít minket az irgalmasság megtapasztalása. Akik tudják, hogy megbocsátottak nekik, megtanulják, hogy ne viszonozzák a rosszat. Zárta Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka második nagybőti beszéde első két nagy gondolatát a testvériségről.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
az árny keze. Maradj velem, mert beesteledett. Bibliát hallgat a gyülekezet. Alkony izzik a templom ablakán. Hitetlen vagyok, vergődő magány. Maradj velem, mert beesteledett. Ha így idegen, vedd emberinek, súgja egy hang, s ahogy látó szemem elmereng a régi jeleneten, az Emmauszin, és felejtem magam, a sugárhídon némán besuhan egy örök árny. Lehetne Buddha is, de itt másképpen hívják, és töv is koronázza. Én teremtem csupán, mégis mint testvérére néz reám, mint gyermekére. Látja, tudja, hogy szívem szakad, oly egyedül vagyok. S kell a hit, a közösség, szeretet, s kezét nyújtja, mert beesteredett.
Szabó Lőrinc az Árnykeze című versét Papp Zoltán előadásában hallották. Szabó Lőrinc költő, műfordító 1900. március 31-én Miskolcon született. Apja mozdonyvezető, vasúti fékező, felmenői földbirtokosok, református lelkészek, tanítók voltak. 1908 és 1918 között a debreceni református főgimnáziumban tanult, itt tett hadi érettségit. A frontok összeomlásáig katona volt, majd Budapesten a Műegyetem gépészmérnöki karára, később a bölcsészkar, magyar-német-latin szakára iratkozott be. Verseivel megkereste Babits Mihályt, aki barátságába fogadta. 1921-ben állást kapott az Estlapoknál, azaz a Pesti Napló, az Est és a Magyarország című folyóiratoknál. 1932-ben, majd 37-ben másodszor, 44-ben harmadszor Baumgarten díjat kapott. Ekkoriban a népírók mozgalmával, majd egy időre jobboldali politikai körökkel került kapcsolatba. 45 után vizsgálati fogságba került, ahonnan barátai közbenjárására szabadult. 1947-ben a Magyar Írók Szövetségének tagja lett, de egyre inkább az irodalmi élet perifériájára szorult. 49-től nem publikálhatott, műfordításokból tartotta el magát. 1954-ben József Attila díjjal, 57-ben Kossuth díjjal tüntették ki. Szabó Lőrinc 1957. október 3-án hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Jézusom, addig akarok élni, amíg akarod. Addig akarok szenvedni, amíg akarod. Akkor akarok meghalni, amikor akarod. Az legyen, amit Isten akar. Ahogyan akarja, ameddig akarja. Mert Isten akarja. Ámen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!